Hálával és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai Zsoltárunk szavaival, amely bátorít és arra indít bennünket, hogy mit tegyünk. Így szól hozzánk. Zengjetek az Úrnak, ti hívei! Magasztaljátok szent nevét! Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Ez a kegyelem és a békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Ami további segítségünk és Isten igéjére figyelésünk megáldása, jöjjön Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek ereje által. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk, mennyei atyánk, hogy megújul minden reggel a te nagy irgalmad. Olyan természetes sokszor, hogy új napra virradunk, pedig te őrzöd, és nem mi az életünket igazán. Ezt az egész föld golyót is te őrzöd. Mennyire tehetetlen az ember kicsiben is. És mindeddig megőriztél bennünket, és meg fogod őrizni a teremtett mindenséget. Mindaddig, míg te nem mondod, hogy elérkezett az idő. Elérkezett az idők vége, és köszönjük, hogy bennünket, akik úgy beleragadunk sokszor a sárba, a földi kereteink közé, kihívsz, akár így vasárnaponként is. Kihívsz, és a te igéddel fölemelsz. Nagy kegyelem ez, hogy a porszem embert megérinted a szavaddal, az értelmünket, szívünket, egész lényünket, akaratunkat, és más állapotba kerülünk. Köszönjük neked, hogy most is úgy lehetünk itt, mint akiknek a legnagyobb kincset adod. Önmagadat, Urunk, igéd és szent lelked által. Áldj meg, hiszen annyi felől jöttünk, annyiféle gonddal, teherrel, bűnnel talán, örömmel, te pontosan ismersz bennünket. Vannak, akik még talán csak a napokban vagy hetekben indultak el, úgy teljes szívbeli döntéssel a te követésedben. Mások évtizedek, talán egy egész emberi életúton hitben járnak kora ifjúságuktól. Te fogj egybe bennünket, és a te igédet hadd értsük, és hadd fogadjuk el úgy, ahogy azt te mondod nekünk. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, több helyről is a Bibliából, ezért helyünket elfoglalva hallgassuk, és Isten szent lelke erejét kérem, amikor hirdetem az üzenetét. A mai üzenethez még a most felolvasott igéken kívül is fogok menet közben olvasni igét, majd meglátjuk, hogy miért. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 11. verséből olvasom a második mondatot. Először, ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Péter második levelének 3. részéből olvasom a 3., 4. verset, valamint a 8-tól a 13-ig terjedő verseket. tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. És még egy mondatot halljunk, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetének 27. verséből. Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Kedves testvéreim, üdvtörténeti sorozatunkban legutóbb Jézus mennybe meneteléről hallottunk. Igazság szerint most pünkösd következne, hiszen az a következő állomás az üdvtörténet vonalában. De elhangzott egy kis mondat legutóbb, amelyet most is felolvastam elsőnek, amelyről egy szót sem szóltam a múltkori igehirdetésben. Íme olvasom, ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Úgy ne járjunk, ahogyan a tanítványok Jézussal, amikor ő rendre kijelentette nekik, hogy szenvednie kell, keresztre feszítik őt, és harmadnapon feltámad. És a tanítványok tiltakoztak ellene. Egyszer Péter egyenesen így torkolja le Jézust, hogy mentsen, Uram Isten, ez nem eshetik meg veled. Egész biztos, hogy elkerülte a figyelmét a feltámadás üzenet, hiszen nem arra mondhatta, hogy nehogy megessen veled, hogy feltámadsz, hanem a tiltakozás odáig jutott el a gondolata, utána leblokkolt, és nem figyelte tovább az ige üzenetét. Tehát Jézus visszajöveteléről hallottunk egy kis mondatot, de világos, határozott üzenetet. Álljunk meg hát a sorozatunkban, és szenteljük ezt a vasárnapot a Jézus visszajöveteléről szóló üzenetnek, sőt, ennél még többet tegyünk, mert Jézus visszajövetelével összefügg az utolsó ítélet kérdése, üdvösség és kárhozat kérdése, pokol és menny kérdése, feltámadás kérdése, az új ég és az új föld kérdése. Tudom, hogy ezzel igen-igen sokat markolnánk. Isten legyen irgalmas hozzánk, hogy mégse keveset fogjunk. Mire a készülésben elértem a mai igehirdetés végére láttam, hogy csak az egyik felét szabad elmondani. De lesz még, ha Isten éltet bennünket alkalom, és akkor folytatjuk. Azért is meg kell állnunk menet közben, mert a Jézus visszajöveteléről szóló tanítás, és ahogyan ezt hittel megragadjuk, nagyban befolyásolja a hívő ember mindennapjait. Jézus sokszor elmondta, visszajövök. Sőt, úgy mondta, hogy hamar eljövök. Legyetek készen. Az időpontot nem mondta meg, egyszer még utalt is rá, hogyha tudná a szolga, hogy az ő ura késik, akkor könnyelműen bánna a szolgatársaival. Ti pedig legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön vissza az Istennek fia. Az első század keresztjénei napra készen várták vissza Jézust. Az Isten tiszteleteiket azzal fejezték be, amit Jézus mondott, hogy bizony hamar eljövök, és ők ezt válaszolták, hogy bizony jövel, Uram Jézus. Volt egy nagyon rövid köszöntésük, Maran Ata. És ez ennek a fölkiáltása, ennek a várása volt, izzó várakozás volt bennük. Azóta 2000 év eltelt. De ma is érvényes, hogy legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az Istennek fia. És a lagymatag tüzét vesztett kereszténységnek az egyik alapbaja, hogy nincs benne, nincs bennünk élő várakozás a visszajövő Jézusra. Pedig ennek a fényében más lenne ám a szenvedésünk, a veszteségeink, de még az örömeink is, a mindennapjaink, nem megrontaná azokat, hanem egészen más összefüggésbe állítaná. Tanulnunk kell Isten gyermekeinek minden korban, hogy Jézus visszajövetele fényében határozzuk meg, szemléljük az életünket. Az első század végén, akkor tájt, amikor Péter második levele keletkezett, ilyen gúnyolódó hangok hangzottak. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Úgy látták, hogy ez a hamar eljövök, ez bizony csak az ő elképzelésükben van, de nem valósult meg. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdete óta van. És hangzik a válasz a gúnyolódó hangokra. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késlekedik az ígérettel az Úr, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Azóta is mennyit találgatták, mikor lesz a világ vége. Dátumok, időszámítgatások, egy sem jött be, de nem is jöhetett, mert világosan megmondja az ige, hogy Isten kizárólagos hatalmában van az, hogy mikor jön el ez az idő. És ezt találgatni bűn. Ha Isten egyszer megmondja, hogy ne, amire ő azt mondja, azt, ha én mégis teszem, az bűn. Ahelyett, hogy folyamatosan készen lennénk. Az utolsó időkről, annak jeleiről sokat olvashatunk az igében. Most nem részletezem ezeket. Egy biztos, minden nappal közelebb vagyunk Jézus visszajöveteléhez. Valaki megkérdezte tőlem, nem ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy ez a gonoszra fordult világ megfordul majd, és elkezd javulni. Mire várhatunk? Azt feleltem, hogy sajnos az igéből nem ezt látjuk. Jézus egyszer így sóhajtott föl. Amikor az embernek fia eljön, vajon talál-e hitet e földön? Pál Timóteusnak ezt írja, azt pedig tudd meg, és itt helyszíni közvetítést ad a mi állapotunkról, a világ mai állapotáról hallgassuk csak, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvő gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket keresik, mint az Isten. Nagyban bizony a gonoszság terjedését láthatjuk, és várhatjuk az elkövetkező időben is. De annál inkább törekedjünk arra, hogy a szívünkben és a környezetünkben oázis keletkezzen a sivatagban. Hogy minél több helyen oázisok legyenek, ahol nekünk is, a környezetünknek is, Isten közelében más lesz az életünk. A hívő ember nem valamit vár, nem a világ végét várja, hanem valakit vár. Mi Jézust várjuk vissza. Hogy ez az ő visszajövetele egyben a jelenlegi világkorszak végét jelenti, ahogy olvastam, de el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Számomra mindig csodálatra méltó, ahogy Isten igéje erről beszél. Hát honnan tudta volna Péter apostol? Honnan tudták volna az első században, hogy recsegve, ropogva elmúlnak az egek, a föld és a rajtevelő alkotások megégnek. Hát még a gyufát se találták fel. Hát talán kovakővel csiholtak tüzet, vagy hogy is volt, mert azok tudják, akik az ókort pontosan tanulmányozzák ebben a tekintetben. Honnan tudtak volna ilyet leírni, ami az atomkor emberének magától értetődően hangzik, félelmetesen, de magától értetődően már. Isten mégis kijelentette a végidőkre nézve ezeket a tényeket. Miért jön vissza Jézus? Ugye mondjuk az apostoli hitvallásban is, hogy ítélni élőket és holtakat, és hozzá tehetjük, hogy országa beteljesítésére. A református hitvallásunkban a Heidelbergi K.T. 52. kérdés feleletében ezt olvassuk. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat? Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem Isten ítélő széke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Ítélet, örök kárhozat, örök üdvösség, milyen hatalmas kijelentések. Az emberek általában kikerülik ezeket a témákat, különösen az ítéletet, a kárhozat szót, a pokorról nem is beszélve. És úgy gondolkodnak, meghalt a szerettünk, ő már a mennyben van. Pedig a Biblia üzenete szó szerint így hangzik, elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Olvassuk a korintusi második levél 5. részében. Ebben az ítéletben pedig egyetlen módon állhatunk meg, ez pedig Jézus kereszt halála érdeme, bűnbocsánata. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ismerjük nagyon jól az igét, de nem arról szól ez az örömüzenet, hogy Jézus kereszt haláláért mindenkinek örök élete van, hanem arról, hogy aki ezt hittel elfogadja, el ne vesszen. De fáradjunk el, hogy most ezen a vasárnapon több igét is olvasok, mert olyan témáról van szó, ahol az Isten igéjéhez kell nagyon szorosan ragaszkodnunk. János evangélium a 5. rész 24. versében ezt olvassuk. Jézus mondja, bizony-bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, különben menne, hanem átment a halálból az életre. Hogy is olvastam én a Heidelbergi KT-ból? Felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott, és róla minden kárhoztatást elvett. Figyelmesen olvassuk az igét, testvéreim. Nagyon fontos minden mondata, és a János 3.16 így folytatódik, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevébe. Jézus az egyetlen menedékünk az ítéletben, ahogyan Pál írja a korintusiaknak, mert aki bűnt nem ismert, azt Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő átvette az én bűneimet, és nekem adta az ő igazságát. Ez az egyetlen menedékünk az ítéletben. Akik Jézuséi, megváltójuknak, uruknak hittel elfogadták őt, az ítéletben ő, az ő igazságuk. A megváltott hívő emberek is átmennek az ítéleten, de nem üdvösség kárhozat kérdése ez már az ő számukra, mert róluk levette Jézus a kárhoztatást a kereszten, hanem az, hogy mit építettek az örök fundamentumra Jézusra. Korintusi első levél 3. részében olvassuk, hogy más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, aki a Jézus Krisztus. De mindenki meglássa, hogy mit épít erre a fundamentumra. Aranyat, ezüstöt, drága követ, vagy fát, szénát, szalmát. És azt mondja, ama nap, amelyik tűzben jelenik meg, megmutatja majd, hogy mit építettünk rá, mert aki aranyat, drága követ, ugye jelképek ezek, de értékállót, annak megmarad. Aki fát, szénát, szalmát, annak megég az egész. De ő maga megmenekül, mint egy tűzön által. És itt nem a tisztító tűzről van szó, hanem az ítélet tűzéről, és arról, hogy azért menekül meg, mert az ő üdvössége nem ő benne, és az ő cselekedetein nyugvott, hanem Jézus Krisztus áldozatán, amelyet megragadott. És itt arról beszél, hogy valaki értékes, áldott hívő életet épít az Isten kegyelméből és szent lelke által arra a fundamentumra. Vagy valaki tohonyán és nem törődő módon a megragadott kegyelemmel is olyan áldatlan, olyan üres, olyan semmi hívő életet él. De milyen durván hangzik a szó. Kárhozat és pokol. Ritkán szoktunk a szószéken beszélni erről. Megvallom, testvéreim, hogy szívesen azt mondanám, hogy csak a mennyről beszéljünk. De Isten igéje félreérthetetlenül beszél erről. Próbálják a magyarázók így is úgy is kikerülni. Olyan magyarázatok is születtek, hogy mindenki üdvözül. Én hallottam lelkipásztortól, fiatal teológusként, hogy végül Isten mindent elrendez. És amikor tiltakoztunk, hogy az igében nem ezt olvassuk, azt kérdezte a lelkipásztor, testvérkéim, olyan rosszul esne nektek, hogy ez így legyen? Mondom, ez jó kérdés volt, hogy a szeretetünket, szívünket megmérje. Csak azért az Isten igéje nem erről beszél. A Biblia igéi másként szólnak. És egy francia teológus szavai állnak közel a szívemhez. Hallgassuk, hadd olvassam. Hiába próbáltam magamat meggyőzni, hogy a büntetés örökkétartó voltát nem tanítja a Szentírás, meg kellett hajolnom, mert az ige hatalma túl erős volt a számomra. A fejemet lehajtottam, kezemet a szájamra tettem, és megtapasztaltam, hogy borzasztó dolog ezt a tant hinni, de még merészebb ezt tagadni. Nem kell kiszíneznünk a pokol leírását. Elég annyit mondani, hogy örök Isten nélküli állapot. Egyébként felhívom a gyülekezet figyelmét Max Lucado könyveire. Kitűnően nagyon mai nyelven, sőt sokszor extra képekben szól. Az ige üzenetéről, ez a könyv éppen a 3.16, ugye János 3.16, Remény számai címet viseli, és ebben egy egész fejezet van. A pokolról egy egész fejezet a mennyről. Nagyon megkapóan ír, érthetően, világosan, nem emberi ötletszerűen, hanem próbálja az igéből az üzenetet úgy kiszűrni. Nem tudom én azt úgy átadni a testvéreknek, hogy ez egy egész fejezetben ott van, hogy mit jelent elveszni. De ennek a kemény valóságáról beszél Jézus keresztje is. Ha ez csak olyan részigasság lenne, gondoljátok, hogy azt a rettenetet, ami Jézussal történt, megcselekszi az Isten, hogy az egyszülött fiát keresztre adja, aki a pokol kínjait átélve kiállt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mikor üdvösségről, kárhozatról olvastam igéket, igehirdetéseket, tanításokat, kezembe került Wilhelm Busch, a német missziós lelkész bizonyság tétele a megtéréséről. Azt írja a lelkész, hogy apja egyszer megkérdezte tőle, nem hiszel Istenben? Azt válaszoltam, olyan ostoba nem vagyok, hogy Isten tagadó legyek. De nem találkoztam Istennel, és ezért nem érdekel. Folytatja tovább, de talán élethűbb, hogyha a bizonyságtételét olvasom. nem sokkal ezután, a második világháború forgatagában, Verdennél, ott vannak francia földön. Szóval ott állok 18 évesen a bajtársam holtteste mellett. Vicceket meséltek, szennyes vicceket, röhögtek rajta ott a zárokba, lövészárokba. És egyszer csak megdöbbent, hogy a barátja nem röhög. És oda néz, és a barátja halott volt. És innen folytatja. Ott állok 18 évesen a bajtársam holtteste mellett. És eleinte még teljesen érzéketlen vagyok. De udvariatlan vagy, barátom, hogy meglógtál, mielőtt befejeztem a viccet. De a következő pillanatban eszembe jut, hova ment ez? Látom még magam, amint ott állok az árokban, atomfény villanásnál is világosabban hasít belém, ez most a Szent Isten előtt áll. A következő felismerésem az volt, ha mi most ellenkezőleg ültünk volna, akkor engem kapott volna el, és akkor most én állnék Isten előtt. Nem valamilyen Úristen előtt, hanem az előtt, az Isten előtt, aki akaratát kinyilvánította, aki törvényeket adott, amelyeket nem tartottam be, ahogyan önök sem tartották be. Vannak emberek, akiknek bűne az égbe kiállt, mégis azt mondják, helyesen élek, senkitől sem félek. Ne hazudjunk már ennyire. Abban a pillanatban tudtam, Istennek minden törvényét átléptem. És ha most egy lövést kapok, Isten elé fogok állni. Világos volt előttem, hogy akkor a pokolba jutok. Ekkor futó lépésben közeledtek bajtársaim a lovakkal. Előre felszálltam a lóra. Ott feküdt halott barátom. Hosszú évek óta először kulcsoltam össze a kezemet, és imádkoztam csak ennyit. Úristen, ne engedj el, nem csak, ha meggyőződöm róla, hogy már nem jutok a pokolba. Nyugodtan megmondom önöknek. Később felkerestem a tábori lelkészt, és megkérdeztem, lelkész úr, mit tegyek, hogy ne jussak a pokolba? Erre azt felelte, hadnagy úr, először győznünk kell, győznünk, győznünk kell. Erre azt feleltem neki, úgy látszik, maga sem tudja. Nem megrendítő, hogy fiatal férfiak ezrei mentek a halálba, és senki sem tudta megmondani, hogyan lehet üdvösségre jutni. Mindez egy keresztjén országban. Meglehetősen kétségbe estem volna, ha egyik nap hosszú lenne elmondani, hogy hogyan nem kerül a kezembe egy új szövetség. Még látom magam előtt a francia parasztházat, amelyben tartózkodtam. Egy Biblia, ebben biztosan benne van, hogyan lehet megmenekülni a pokoltól, gondoltam. Átlapoztam, mert nem nagyon ismertem ki magamat benne. Egy mondatom megakadt a tekintetem. Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, mint a villám csapott volna le. Bűnös? Ez én vagyok. Ezt senkinek sem kellett elmagyaráznia nekem. Nem akarják e végre önök is, Isten és ember előtt beismerni, bűnös vagyok? Hagyják abba a hamis önigazolásukat. Ebben a pillanatban nem kellett nekem pap. Bűnös vagyok, ez világos volt. És megmenekülni, üdvösségre jutni akartam. Nem tudtam biztosan, mit jelent ez, csak ennyit értettem, üdvösségre jutni annyit jelent, hogy kijönni jelenlegi állapotomból és békességet találni Istennel. Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse. Ha Jézus ezt meg tudja tenni, akkor meg kell találnom őt. Kerestem, hogy valaki meg tudná mutatni nekem Jézust. Senki sem tudta megmutatni őt. Akkor tettem valamit, amit mindnyájunknak ajánlani szeretnék. Miközben újra előre nyomultunk, bezárkoztam egy régi francia parasztházba. Félig rom volt és üres, de egy szoba még épp volt benne. Az ajtóban kulcs volt. Bementem, bezártam belülről, térdre estem, és azt mondtam, Úr Jézus, a Bibliában írva van, te azért jöttél Istentől, hogy a bűnösöket megmentsd. Én bűnös vagyok. A jövőre nézve sem tudok neked semmit megígérni, mert rossz jellemem van. De nem szeretnék a pokolba jutni, ha most egy lövést kapok. Ezért, Úr Jézus, átadom neked magamat mindenestől. Tégy velem, amit akarsz. Nem hallatszott semmi csattanás, nem mozdult meg a föld, de mire kimentem, megtaláltam az Urat, azt az Urat, akihez tartozom. És itt folytatja még a leírást, egy ige hirdetése, bizonságtétele ez. Leír egy olyan képletet is, hogy ment az egyik területre, ahol ott álltak éppen a házak, és egy ember nem volt egyetlen házban sem. És akkor megkérdezte a katonát, aki ott volt, hát hova lettek az emberek? És azt mondta, hogy nézz oda a mezőre, a házak melletti mezőn egy hatalmas, mint azt írja a gőzmozdonynak a fűtőtartája, akkora bomba volt. Időzített bomba. Hogy 5 óra múlva, 20 óra múlva robban, ott ketyegett. És azt mondja, én is hallottam. És egyszer csak azt mondja, látom, hogy verebek repülnek, és kedélyesen letelepednek a bombára. Az egyik ráül az egyik gyújtótestre is. Oda kiáltottam, verebek, veszélyes helyen vagytok. Úgy tűnt, mintha visszakiáltottak volna. Haha, mi felvilágosultak vagyunk. Ki hisz ma még bombákban, teljesen veszélytelenek. Megértenek, ilyen ostobán gúnyolódnak a mai emberek is. Isten félelmetesen komolyan beszélt velünk igéje és ítéletei által, a mi népünkkel is. Isten fia eljött, keresztre ment és feltámadt a halálból. Mindenki felfoghatja, hogy Isten itt van és ő szent Isten. Mégis, ha valaki ezt mondja, életveszélyben vagytok, keressétek a lelketek üdvösségét, akkor nevetnek az emberek, és ezt mondják, haha, ki hisz ma már ilyesmiben. És aki ezt a kis írást adta át nekem, az még hozzáírt a keze írásával. És te mit hiszel? Az igében ezt olvassuk. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ha Isten éltet bennünket, akkor legközelebb a folytatásban a mennyről, az üdvösségről, a feltámadásról és az új égről, új földről hangzik az ige hirdetés. Mert ha a mai ige keményen földre ver bennünket, akkor az üdvösségről szóló pedig fölemel, megvigasztal, megörvendeztet. Úgy legyen. Amen. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy ebben a ködösítő, mellébeszélő világban a te igéd igazság, és ilyen pőrén, ilyen nyersen elénk került ma. Elveszett voltunk, hogy mindnyájan elvesztünk, és nincs örök életünk mi magunkban, de nem is megsemmisülünk a halálban, hanem örök kárhozatunk van, örök nélküled való állapot, rettenete, és köszönjük, hogy ezen a gonosz világon, ezen a földön fölállítottad Jézus Krisztus keresztjét. És az a kereszt az egyedüli megtartatása számunkra. Köszönjük, hogy a te néped, a kereszt népe, akik bűnbocsánatot, örök életet nyertek, a Jézus Krisztusban való hitáltal. Köszönjük, hogy ezt a hitet támasztottad a szívünkben, és arra kérünk, hogy folytasd ezt az áldott munkát. Azokban is, akik ma még nem a tiéid, te tudod ezt a csodát megtenni, hogy fölragyogjon előttük is a szabadulásnak az egyetlen áldott útja, lehetősége. És folytasd a munkát a te gyermekeidben, hogy valóban értéket építhessünk a fundamentumra. Veled, ha teljenek meg a napjaink. És köszönjük, hogy miközben a mennyeiekre nézünk, a közben leszünk még alkalmasabbak a földiekre. Köszönjük, hogy sok föladatot adsz nekünk, segíts fölismernünk, és azt tennünk időben, az életünk futásában, amit te most időszerűnek látsz. Köszönjük, hogy a gyülekezetet is építed, és olyan bárkát készítettél ezen a helyen, amelyben kicsinyek és nagyok a megmentetés igéit megragadhatják, és élhetnek veled közösségben. Így imádkozunk ma is iskolánkért, óvodánkért, de imádkozunk a családokért, bárhova jár is gyermekük, vagy ha még nagyon kicsi, akkor is áld meg így fiatalok, idősek életét. Hadd legyen valóban a te áldott, megmentő szeretetednek helyszín ez a templom is, hogy beírod az igét a szívünkbe, és az ige hitet teremt, és hitáltal megragadhatjuk a mi bűnbocsánatunkat, új életünket. Áld meg a jövő hetet is, a következő időt, segíts nekünk, hogy a te visszajöveteled fényében lássuk az eseményeket, és ne önmagukban nőjenek olyan nagyra, hogy maguk alá temetnek, vagy elragadnak. Köszönjük, hogy lehet a te gyermekeidként élni ebben az egyre gonoszodó világban is. Hadd legyünk mi a te jó hírednek a követei, és hadd legyünk só és világosság a te kegyelmed által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, bizony, hamar eljövök. A mi válaszunk, bizony, jövel, Uram Jézus. Amen. Énekeljük templomi istentiszteletünk végén a 367. dicséretet. A 367. énekünk mind a négy versét, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk!